Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Nemzetközi tekintélyekből álló munkacsoportot kért fel Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, hogy tegyen javaslatot az iskolai énektanítás megújítására, az iskolai éneklés megerősítésére a kodály hagyományok szellemében. A munkacsoport tagja lesz Kodály Zoltánné, Vincenti Zsuzsanna, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek a Kóta elnöke, Iczés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke, Víg Andrea egyetemi tanára, Zeneakadémia rektora, Nemes László, a Kodály Intézet vezetője, és Vásári Tamás, a Nemzet Művésze, Kossuth Díjas zongora művész karmester. Balogh Zoltán egy korábbi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, első lépésben azt szeretnék, ha minden iskolában lenne legalább egy kórus, amelyet szakember vezet, és a próbái védett időben lennének. Vincenti Zsuzsanna, a Kóta elnöke korábban azt nyilatkozta, szervezetük 2 éves munkatervet dolgoz ki a mindennapos éneklés megvalósítására. A Kodály Intézet vezetője Nemes László, aki egyike azoknak, akiket az emberi erőforrások minisztere kért fel, hogy tegyenek javaslatot az iskolai énektanítás reformjára, úgy fogalmazott, jelenleg túl sok tananyagot próbálnak a diákokkal átvenni, ahelyett, hogy énekeltetnék őket. Sigmond Árpád készített interjút Nemes Lászlóval, a Kodály Intézet vezetőjével.
Én azt hiszem, hogy a munkacsoport tagjainak először is el kell majd mondaniuk, hogy ők hogyan gondolkodnak az éneklésről, miképpen képzelik ezt el. Egy dolgot biztosan tudok mondani, hogy ez karizmatikus vezetők nélkül nem működik. Olyan megszállott karvezetőkre, énektanárokra, muzsikusokra van szükség ebben a folyamatban, akik igenis meg tudják szeretetni a éneklést, és saját példájukon keresztül inspirációt adnak a fiataloknak.
Ugyanakkor azt lehet látni, hogy vannak túlterhelt diákok, akiket már a tárca sem akar tovább terhelni. Mégis akkor hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani, hogy ezt a fajta élményt közelebb vigyék a diákokhoz, akik közül egyébként sokan vannak hang vagy hallás nélküliek is, akik nem is biztos, hogy úgy élik meg ezt, mint élmény.
Igen, ebben önnek igaza van. Én azt gondolom, hogy pont a tananyag központoság miatt van az, hogy egyre kevesebben énekelnek, illetve egyre kevesebben szeretik magát az énekórát. Az énekzene órák nagyon sokszor olyan módon váltak tananyag központúvá, és zene elmélet ismeretanyag központúvá, hogy elveszett ezek mellől az éneklésnek a szeretete. Túl sok anyagot próbálunk a torkukon lenyomni, ahelyett, hogy énekeltetnénk és zenéltetnénk őket, és aktivizálnánk őket a zenei foglalkozásokon. Mindig lesznek olyanok, akik nem szeretnek énekelni, és mindig lesznek olyanok, akik számára az éneklés félelemmel teli dolog. Nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy ezt kisgyerekkorban kell elkezdeni. Ha kisgyerekkorban képesek vagyunk megszeretetni velük ezt, akkor talán van erre esély, hogy a kamaszkorban, pont abban a korban, amikor lustává válnak, a zenei érdeklődésük leginkább a zene hallgatás felé terelődik. Ebben a korban is megtarthatjuk az éneklés igényét és az éneklés szeretetét.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Jelentős változás előtt áll a szakképzés, a szakiskolai hálózat már most ősztől, de még inkább 2016. szeptemberétől. A szakiskolák már most ősztől nagyobb önállóságot kapnak, ígéri a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár. Ugyanakkor elvárás, hogy az intézmények a helyi cégekkel közösen felnőtt képzéseket is indítsanak és növeljék saját bevételeiket. Odrobina László szerint a fő üzenet, hogy a szakképzésben is lehet karriert építeni, és ezek az iskolák igenis a gimnáziumok vetélytársai lehetnek. Odrobina László helyettes államtitkárral Seres Gerda beszélgetett.
A kliktől 300 intézményt tettünk át nagyságrendileg, egész most a 302-t, és ezek szétbomlottak még úgy, hogy összességében most pillanatilag 365 intézmény, pontosabban iskola vagy tagintézmény alakult ebből a 302 iskolából. És ez a 365 jelenlegi tagintézmény, ez az, ami 44 centrum alá lett besorolva, ez egy majd másik szám is. Ezek mellett van még egy ilyen 330 darab egyéb olyan intézményegység, amelyek nem tagintézmény szintű intézmények, hanem telephelyek. Tehát igazából, hogyha össze akarnám foglalni, akkor úgy néz ki most pillanatnyilag, hogy a klikből átvett 302 iskola, az összesen 700 telephelyen valósult tevékenységet jelentett, és ebből most van 44 centrumunk, 365 intézményünk, és összesen mintegy 700 darab olyan helyünk, ahol oktatás folyik.
Korábban 500 iskoláról vagy intézményről volt szó, ez a számkülönbség, ez csak ebből az eltérésből adódik, hogy iskola tagintézmény, vagy vannak olyan iskolák, amelyeket majd csak később vesz át az NGM, vagy mégsem vesz át?
Jövő júniusban kerül sor a speciális szakiskolák tekintetében egy további átvételre, amely még egy plusz 60 iskolát fog jelenteni. Nyilván ez benne van abban a, inkább pontosabban úgy mondtuk, hogy 4-500 iskolából álló egységről beszéltünk, tehát benne van ez a plusz jövőre átvelendő szám a teljes körbe. Ugyanakkor is el kell mondani, hogy az induló megcélzott 4-500 iskola, az közben módosult abban a tekintetben, hogy bizonyos iskolák, amelyek szakképzést is folytatnak, és gimnázium tevékenységet is folytatnak, nem kerültek át, hanem a klikben maradtak, tekintettel arra, hogy nagyobb hányadók, nagyobb részük foglalkozott a gimnáziumi tevékenységgel, mint szakképzéssel, és nem minden esetben hoztuk át ezeket az intézményeket hozzánk, tehát így jön össze ez a korábbi 4-500 fős létszám.
A változások nagy része 2016-ban következik. Mi történik most ősztől? Mi lesz fontos változás ezekben az intézményekben?
Hát ugye egy egészen új működési struktúra az, ami a szakképzési centrumok struktúráját jellemzi. Ezt három szóban tudnám megfogalmazni. Önállóság, felelősség és motiváltság. Ugye a klikben egy más mechanizmus, más filozófia működtette az iskolákat, ott mindent központilag vagy megye szinten döntöttek el. Mi most szándékoltan a döntési jogosultságokat leadtuk a centrumok, illetve bizonyos döntés tekintetében a tagintézmények szintjére. Éppen azért, hogy ha van egy akut módon meghozandó döntés, akkor ne kelljen napokat vagy heteket várni arra, míg jóvá hagyják felülről. Mondok el egy konkrét példát, hogyha egy iskolát, most ilyen tagintézményről beszélünk, megkeres egy cég, hogy szeretné, hogyha kiképezni az iskola számára a munkavállalóit valamilyen szakmára, akkor nyilván cég nem fog heteket várni, arra az iskola azt mondja, hogy igen vagy nem, hogyha ott rögtön kell válaszolnia, hogy tudja vagy nem tudja.
Ezt az intézmény vagy a centrum dönti majd el?
Ezeket az intézmény dönti el. Tehát magyarán az ilyen felnőtt képzési tevékenységekről a döntést a centrum alatti egység, tehát a tagintézmény tudja meghozni. Éppen azért, mert ugye ez plusz bevételt fog tudni termelni az iskola számára.
Ez a plusz bevétel termelés, ez elvárás is az intézményekkel szemben?
Így van, de igazából ez nem furcsa számukra, hiszen a korábbi időszakban, amíg az önkormányzatok alatt voltak, addig ez tulajdonképpen egészen jól működő forma volt, tehát ők rá voltak állva, hogy figyeljék és kiszolgálják a gazdaságnak az ilyen irányú igényeit.
Ezzel a saját bevételeiket növelik, vagy a centrumét, vagy az NGM-ét?
Az NGM-ét semmiképpen, a nagy részt a saját bevételüket, kisebb részt nyilván hozzá kell járulni ezzel a centrum költségeihez is, de az minimális lesz, hiszen úgy alakítottuk ki a rendszert, hogy nem vízfejű centrumokat hoztunk létre, hanem egy minimális kiszolgáló egység van csak fent, és a nagy részt lent vannak a dolgozó, mondjuk így részei a centrumnak. Ha szabad még tovább válaszolnom a kérdésre, hogy mi az, ami most szeptembertől bejön, és mi az, ami jövő szeptembertől bejön. Két dolgot szeretnék még kiemelni, most szeptembertől aktuális, azon túl, hogy egy más struktúra, más filozófia jön be. Az egyik az, hogy idén szeptembertől a korábbi 21 évvel szemben, most már 25 év a beiskolázási korhatár a nappal is szakképzésre. Ugye korábban 21 év volt, most már 25 év. Szeretnénk, hogyha a fiatalok élnének ezzel a lehetőséggel, és jelentkeznének a szakmákra 25 éves korig is. A másik pedig az, hogy idén szeptembertől szintén lehetőség van arra, hogy a második szakképesítést is ingyen szerezze meg bárki, és itt már korhatártól függetlenül, tehát 60-70 ad abszurdum éves korig is lehet jelentkezni. Nyilvánvalóan nem nappal is, hanem esti is képzésekre, de az állam finanszírozza mindazon állampolgárnak a képzését, akiknek csak egy szakképesítésük van.